Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Jön a 10. Nézz fel keresztény fesztivál 60-ban. Tokai lett a borászok borásza. Kétszintes kiállítótérrel bővült a Miskolci Herman Ottó Múzeum. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Immár 10. alkalommal tartják meg 60-ban, május 11-én szombaton, az öt történelmi egyház együttműködésével a pünkösdváró Nézz fel keresztény fesztivált. A részletekről dr. Tatai István református lelkipásztort, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Nagy örömmel készülünk mi is. 2014-ben tartottuk az első alkalmat. Most 24 van, tehát 10 éves ez a rendezvény, de 9. alkalom, mert a Covid évek is közbe jöttek.
Lelkész úr, ugye, akik találkoznak ezzel, rögtön szembe tűnik a címe. Én így is kezdtem, hogy keresztény fesztivál. Mit jelent ez, hogy fesztivál, és mit jelent az, hogy keresztény fesztivál?
Igen. A keresztény kétségtelen, hogy Jézus Krisztus nevére utal, tehát a Krisztiánus szóból származik, hogy keresztjén keresztény. A fesztivál pedig az egy ünnepélyes alkalom, ami rendszerint egy szabadtéri rendezvény, ahol valami nagyon fontosat szeretnének kifejezni. Nekünk is mondani valónk van, szeretnénk a várost Isten szeretetével, missziós lélekkel megérinteni, gyakorlatilag az evangéliumot szeretnénk megosztani. Öt keresztény vagy keresztény közösség, a két római katolikus, helyi hatvani közösség, az evangélikus testvérek, a baptista és mi reformátusok. Tehát.
Lelkész úr, milyen jó a üzenet, hogy nézz fel. Ugye ez több éve már Szentlélekváró keresztény fesztivál, tehát hogy mindig nézzünk előre, meg nézzük a földet, ha közlekedünk, meg jobbra-balra, de olyan ritkán van az, hogy nézzünk föl. Pedig hát ott a végtelenség. Milyen szép üzenete van. Azért most akkor a céljáról is beszéljünk, mert ha már üzenete van, és konkrétan ez a nézd fel, akkor mi a célja a keresztény fesztivál?
Igen, ha csak magunkba tekintünk, néha elkeseredünk, vagy éppen büszkék is lehetünk. Ha egymásra nézünk, önmagában az sem mindig olyan buzdító, bátorító, főleg, hogyha ma kitekintünk világunk helyzetéről. Hogy nézz fel, az kifejezetten azt jelenti, hogy Istenre várunk, és az ő jelenlétére. Az üzenet célja, és a találkozó célja, hogy Isten szóhoz jusson ebben a világban, publikusan, és az ő népe által. Történetesen az Isten népe az nem valami szintelen szaktalan valóság, hanem különböző közösségekben, különböző identitásokban él, és erre mi szeretnénk is vigyázni, hogy ez így is maradjon. De megtaláltuk azt a közös fókuszt évről évre, amiben egyek vagyunk teljes egészében, és azzal szeretnénk megérinteni a várost. És ez most az idén nem más, mint a Szentlélek jelképei, illetve ajándékai, hogy mit is jelentenek.
Bárda Sarolta, a Tokaj Nobilis szőlőbirtok tulajdonosa kapta 2024-ben a Borászok Borásza díjat, melyet 18. alkalommal adtak át. Az idei győztes a díj átvételekor úgy fogalmazott, Tokajban kötelesség jó bort készíteni, mint ahogyan az is, hogy ápoljuk hagyományainkat, és a világ minden részére eljuttassuk azt az üzenetet, hogy Tokajban csoda terem a szőlőtőkéken. Bárda Sarolt az Inforádiónak is nyilatkozott, elárulta, egészen a gála vacsoráig, illetve a lezár boríték felbontásáig ő sem tudta, ki lesz az idei díjazott, hiszen ahogy a nagy közönség, úgy a versenyben lévő borászok számára is csak annyi volt ismert, kik jutottak be a legjobb öt közé. A második körös szavazás végeredményét titokban tartották a győztes kihirdetésének pillanatáig. Én és a közönséggel együtt tudtam meg, hogy az én nevemet rejti a boríték. Nyilvánvalóan nagy öröm volt számomra az a pillanat, óriási megtiszteltetés, hogyha egy borászt a saját kollégái választják meg a legjobbnak maguk közül, elevenítette fel a díjátadó legemlékezetesebb történéseit. A tokai borvidék borásza hozzátette, a rangos díj egy nagyon komoly visszajelzés a szakmától az eddigi tevékenységére vonatkozóan, úgy érzi, jó úton halad, és próbálja lehető legtöbbet, legjobbat elérni a borászatban. Boldogsággal tölti el, hogy mindez kívülről is visszatükröződik, hiszen a kollégák ezzel az elismeréssel a nagyra becsülésüket fejezték ki a munkáját illetően. Mint fogalmazott, a díj arra ösztönzi, hogy folytassa a megkezdett utat, így nagy tervekkel néz a jövőbe. Kétszintes kiállítótérrel bővült a Miskolci Herman Otto Múzeum. A Titkos és a Publikus címet viselő kiállítás két nagy magángyűjteményt mutat be, és a Kövesi, valamint a Petró kollekción keresztül a műgyűjtés hazai világát ismerhetik meg a látogatók. A Miskolc Annó című tárlaton pedig időutazóknak érezhetjük magunkat a két világháború közötti békebeli Miskolcon. A megnyitó ünnepségen Szolyák Péter, a Herman Otto Múzeum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
Nagy izgalommal is, hát kicsit lélegzet visszafolytva várjuk, hogy vajon egy-két óra múlva, amikor már megtekintették az új épületkomplexumot és annak két tündöklő ékszerét, a Titkos és a Publikus és a Miskolc Annó című állandó tárlatokat, vajon tudnak-e majd osztozni büszkeségünkben is? 143 ember büszkeségében, és persze külön az enyémben, amelynek fókuszában 142-en állnak. A Herman Otto Múzeum közösségéről beszélek. 2016-17-re világossá vált, hogy a majdan megépülő, most már itt lévő múzeumi szárny könnyebben fogadhat majd be egy képtárat, mint a népviseleti gyűjteményt, melynek a sorsa így egy időre, egy kis időre holtpontra jutott. És hogy miért vetődhetett fel egyáltalán a képtári gondolat? Mert 2013-ban előkerült egy addig rejtve őrzött gyönyörű műgyűjtemény, Kövesi István újlipótvárosi mészárosmester festmény gyűjteménye. Sokszor elmondott tény, hogy 115 darabból állt, és az 1870 és 1976 között készült alkotásokat tartalmazta ez a kollekció, amelyet a Magyar Nemzeti Bank vásárolt meg 2014-ben. És 2015-től, és ez igazán nagy büszkeségünk, letétként a Herman Otto Múzeumra bízta, azóta is ugye itt van. Ez adta meg a lehetőséget arra, hogy az intézményünk képzőművészeti tárának és korábbi kiállításának az alapját adó Dr. Petró Sándor féle gyűjteménnyel összerendezett, egyébként új szemléletű tárlatnak adhassunk helyet, mely ahogy említésre került, és még valószínűleg ma fog sokszor, 250 év magyar festészetét is összefoglalja egyben. A kiállítás koncepciójáért, a forgatókönyvekért, valamint a Titkos és a Publikus című kiállítás installáció terveiért Pirint Andra a művészettörténész és osztályvezető kolléganőmet illeti örökös hála, itt ül egyébként a második sorban. Lényegében ő volt mindvégig a lelke és a motorja a képtárprojektnek szakmai oldalról. Ebben a munkában hű fegyverhordozói voltak Barkóczi Ákos, Jakab Mátyás András és Kapusi Krisztián kollégáim.
Petrányi Zsolt, a Szép Művészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettese a tárlatok különlegességét emelte ki.
Az alsó szinten kapott helyet a két magánygyűjtemény, Petró Sándor és Kövesi István kollekciójának bemutatása, ami egyszerre tud a magyar művészet történetéről beszélni, és egyszerre a gyűjtés második világháború és rendszerváltás közti kontextusáról, ami nem csak a szocializmus alatti elkötelezett művészetvásárlás motivációiba, intézményrendszerébe vezet be, hanem a gyűjtő művészethez való viszonyát is megmutatja. Az akkori értelmiség olyan körei, mint az ügyvédek vagy az orvosok művészet szeretete, a magyar művészet történet újraértékeléséhez vezettek a II. Világháború után, de az értelmiségen kívülről érkezett Kövesi István esete is azt mutatja, hogy bár a műkereskedelemben a művek árazása az akkori munka és bérértékek összefüggéseiben lett meghatározva, mégiscsak keveseknek engedhetett meg a műgyűjtés lehetősége. A tárlat a kollekciókon keresztül nem csak a műgyűjtésnek ezt a történetét, hanem két személyiséget is bemutat, és a gyűjteményükön keresztül a magyar művészet történetét is felvázolja, de leginkább a művészet és a művek szeretetét kívánja átadni a nézőknek. A felső emeleten berendezett várostörténeti kiállítást én két órával ezelőtt néztem meg, a rendezőkkel, és nagyon érdekes volt az, hogy fölmerült az a kérdés, amikor körbejártunk, hogy vajon egy külsősnek, aki mondjuk nem miskolci lakosú és Miskolcról érkezett, érdeklődést nyújtott-e, vagy érdekességet adhat-e az a tárlat, Abszolút bebizonyosodott és visszaigazoltam, hogy igen, hogy számomra is borzasztóan izgalmas volt végignézni a város fejlődését és a város történetét, és azt, hogy milyen korabeli dokumentumok, korabeli műalkotások révén dokumentálható és elevenítettük fel ez a kép. Itt a központi téma Miskolc imázsának, a kialakításának a hőskora volt, amikor Trianon után a város a régió központjává vált, így városfejlesztési folyamatok sora indulhatott el az 1920 és 1940 közötti időszakban. A kiállítás művészeti alkotásokon keresztül érzékelteti ezt a folyamatot, de olyan látványos hangelemeket kínál, amelyek a várostörténeti felfedezést érzékletessé teszik a látogató számára.
A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság forgalomellenőrző alosztálya közös ellenőrzést tartott a Borsod-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság motoros járőreivel szombaton a Mátra, a Bükk, illetve a 24-es főút érintett szakaszán. Az ellenőrzés fő célja a motoros balesetek megelőzése, illetve a szabálytalanul átalakított járművek kiszűrése volt. Az egyenruhások közel 60 motorost ellenőriztek, és közülük 6-nál kellett büntetést kiszabniuk a járművek műszaki állapota miatt. A motorbalesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a motorosok különösen fokozott óvatossággal haladjanak, és soha ne felejtjék, hogy a közúti közlekedés védtelen résztvevői közé tartoznak, továbbá ne csak magukat, hanem járműveiket is készítsék fel, és rendszeresen ellenőrizzék azok műszaki állapotát, közölt a rendőrség. Hasonló ellenőrzések a jövőben is várhatóak a Mátra és a Bükk érintett szakaszain. Borsod-Zemplén vármegyében is folytatódik a szúnyoggyérítés a héten, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A biológiai eljárás során egy természetes baktérium által előállított fehérjét tartalmazó szert juttatnak a vízbe, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. A ház körül összegyűlt kisvizekben fejlődő szúnyoglárvák ellen nem lehet központilag védekezni, ezért ismét arra kérnek mindenkit, hogy folyamatosan ürítsék ki a ház körül található, a szúnyogok tenyésző helyéül szolgáló vízzel teli edényeket, tartályokat, hordókat. Végül az időjárásról. Holnap erőteljes gomoly felhőképződés következik majd, így erősen felhős, borult időszakokra is számítani kell. Sokfelé várható zápor, helyenként zivatar, erős lesz a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 14-15, napközben 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 6-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Átadták Mező Zombor település új bölcsödéjét. Energetikai korszerűsítés kezdődik a nyírbélteki közösségi házon. Számla nélkül tett szert értékbecslési, szakértői és közvetítési díjakra egy férfi. Ezek mai műsorunk főbb témái. Átadták Mező Zombor település új bölcsödéjét. Az ünnepség egyben nyílt napként is szolgált, az érdeklődő szülők megismerhették a nevelési intézményt és megújult helységeit, amely által két új bölcsödei csoport jöhetett létre, mondta el Radó Béla polgármester.
Hosszú várakozás után 2018-ban vásárolta meg az önkormányzat ezt az ingatlant, vagyis ennek a helyén lévő ingatlant, ahova sok évnyi munka után sikerült végre ezt a két csoportos bölcsödét, az azt jelenti, hogy 2012 apróság fog itt helyet kapni feltehetőleg július 1-től ebben az épületben, ami 21. századnak megfelelő eszközökkel van felszerelve, minden igényt kielégít, ami a mai kornak kell, hogy megfeleljen. Én bízom benne, hogy ez a nyílt nap, a mai, illetve a holnapi nagyon sok gyereknek, illetve szülőnek csinál kedvet ahhoz, hogy a mezőzombori bölcsödét válasszák a gyermekük első munkahelyének. De ez egy teljesen új építésű bölcsöde, ez egy nagy hiánypótlást pótol most ezen a településen, mint ahogy említettem is, itt 24 lurkó kap majd helyet július 1-től, és gyakorlatilag, hogyha innen kikerülnek, akkor a 30 méterre található óvodába már folytathatják is tovább a kis életüket, és onnan pedig az iskolába itt tovább Mezőzomboron. Abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag születésüktől egészen az általános iskola végéig ezen a településen minden gyerek megkapja a kellő oktatást és felügyeletet. Igazából ugye még most mindenki puhatolózik, elsősorban a szülők, gondolom azért jöttek el ilyen sokan, és reméljük, hogy nagyon sokan fogják meglátogatni a bölcsödénket a nyílt napon, hogy tájékozódjanak és megbizonyosodjanak arról, hogyha a gyereküket mezőzombori bölcsödébe szeretnék elhelyezni, hogy milyen körülmények között hagyhatják itt a gyerekeket nap mint nap. De én biztosíthatok mindenkit arról, hogy kitűnő szuper körülményeket tudunk biztosítani a kis lurkók számára. Az itt dolgozók maximálisan felkészültek, nagyon jó pedagógusok, illetve dajkák állnak majd a kisgyermekek szolgálatában.
Az óvoda és bölcsöde építések hosszú távú befektetések a jövőbe, emelte ki az átadón Koncs Zsófia országgyűlési képviselő. Ilyen segítségre nagy szüksége van a Mezőzomboron élő szülőknek, akik munkavégzésük ideje alatt biztonságos és nyugodt helyen tudhatják gyermekeiket.
Azt gondolom, hogy a bölcsödék hatalmas segítséget jelentenek a családoknak. Nyilván látszik az, hogy mekkora az érdeklődés, tehát igazság szerint ez a bölcsöde is hamarosan elindul. Nagyon sokan eljöttek ma is megnézni, hogy milyen lesz. Szerintem nagyon-nagyon szépen megépült, és közben 4-5 másik településen is a környéken épül bölcsöde. Az a tapasztalat, hogy ahol megépült, ott meg még szeretnének férőhelyeket bővíteni, akkora rá az igény, és ez szerintem a családoknak segít nagyon-nagyon sokat, akik szeretnének nyilván visszamenni dolgozni, és tényleg a legjobb helyen tudják a gyermekeiket, hiszen általában helyiekből álló csapat jön létre, sokszor ugye az új munkahelyeket is ugye helyiek töltik fel, úgyhogy ezzel munkahelyeket is létrehozunk, meg egy nagyon-nagyon jó és szép új környezetet. Annak is nagyon örülök, hogy 2010-hez képest egyébként országosan meg kétszereződött a férőhelyek száma. Itt a mi megyénkben pedig 2,5-szereződött, tehát 5-ször annyi településen van ma bölcsőde, mint korábban. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, most a következő időszakban egyébként számos helyen befejeződik az építkezés, úgyhogy szerintem a bölcsödékről nagyon-nagyon sokat lehet majd hallani. Itt Mezőzomboron egyébként egyáltalán nem volt bölcsödei ellátás korábban, úgyhogy ez ilyen értelemben is egy nagyon-nagyon fontos újdonság a szülőknek, és itt a bölcsivel szemben pedig például itt van a vasút kiállítás is, úgyhogy szerintem olyan szépen fejlődik ez a rész, hogy igazán büszkék lehetünk rá. Hát ez azért nagyon fontos, mert nyilván, amikor a gyermek már egy picit nagyobb lesz, és a szülő vissza szeretne menni dolgozni, de esetleg nincs olyan segítség a környezetében, nincsenek ott nagyszülők, vagy még ők is dolgoznak, akkor bizony ez egy nagy kérdés, hogy a picur hova tud menni, és ezek a bölcsödék, ezek újak, korszerűek, és tényleg egy nagyon-nagyon jó csapat dolgozik itt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy óriási, óriási segítség.
Kicserélik a nyílászárókat a nyírbiatáki közösségi házon, és napelemeket is telepítenek a tetőre. Az energetikai korszerűsítés közel 200 millió forintból a homlokzat, a padlás és a pincefödém hőszigetelését is tartalmazza. A beruházás időszerű volt, és a tervek szerint a szeptemberi jótékonysági bált már a felújított épületben rendezik meg. A részletekről Bagdi Sándor polgármestert hallják.
Több száz ember fér bele, az alsó szinten gyakorlatilag 200 fő, a felső szinten is 150-200 fő elfér. Minden egyes alkalom, ami a közösséget összekovácsolja, mint mondtam, itt szokott a közösségi házunkban megrendezésre kerülni. Itt van a nyugdíjas klubnak a próbája, a népdalkörnek a próbaestje. Maga a megújulás az a külső falak szigetelése, a nyillászárók cseréjét, illetve egy hőszivattyús rendszerű kazánunkat, ami a napelemről fog működni, illetve amellett van még egy másik kazánunk is, amelyik egy úgymond gázkazán, de már ez a nagyon energiatakarékos gázkazán, és még helyet hagytunk egy másik kazán kiépítésére is, az természetesen az saját erőből menne, az pedig egy olyan vegyes tüzelésű kazán lenne, ami fával és esetleg szénnel is fűthető lenne.
Most pedig Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Az elmúlt uniós ciklusban, amely tavaly ért véget, 5 pályázatban több mint 700 millió forint érkezett az önkormányzat számára ide Nyírbéltekre. Ebből 5 program valósult meg, belvízelvezető rendszer, építés, energetikai felújítás, középületek újultak meg, és több egyéb fontos beruházás. Míg ez a ciklus úgy indult, hogy 3+1 nyertes pályázata van a településnek, ez a TOP Plus programban valósul meg. 3 pályázat, amely csak bemelegítő véleményem szerint. Még ehhez társult az LRF forrásból egy új bölcsőde építése. Tehát ilyen formán 4 pályázatban 700 millió forint áll rendelkezésre az elkövetkezendő időszakban.
Tömérdek hirdetésben árult ingatlanokat egy férfi, miközben évente alig 4-5 számlát állított ki az őt megbízó tulajdonosoknak az eladott ingatlanok után. A jelek szerint sikertelen közvetítő valójában számla nélkül tett szert értékbecslési szakértői és közvetítési díjakra. A részletekről dr. Paskóiné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense szólt.
A 4 vármegyében is dolgozó ingatlan közvetítő igen jó szakember hírében állt, ami önmagában is megkérdőjelezi az évi 4-5 üzletkötés életszerűségét. Ráadásul az áfa bevallásokban még ennek a néhány számlának az áfa tartalma sem jelent meg maradéktalanul. Az egyéni vállalkozó online számla adatai jóval több áfát tartalmaztak, mint amennyit az áfa bevallásaiban szerepeltetett. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az ellentmondások nyomán ellenőrzést indított. a hirdetések megjelentetésével foglalkozó társaságoktól beszerzett mintegy 1300 hirdetést megvizsgálta, és felfedezte, hogy jóval intenzívebben üzletelt a vállalkozó, mint azt a számlái vagy az azoknál is szerényebb áfabevallásai mutatták. Ezt megbízóinak nyilatkozata is alátámasztotta, így kénytelen volt elismerni, hogy többségében számla nélkül dolgozott. Ezek után visszamenőleg csaknem 300 számlát állított ki, és önellenőrzésekkel korrigálta korábbi áfa és SZIA bevallásait. Végeredményben az ingatlan közvetítő 17,5 millió forint áfát, 4,5 millió forint SZIA-t, 1,5 millió forint szociális hozzájárulási adót vallott be utólag. Az önellenőrzési pótlékkal együtt összesen 28 millió forintot fizetett be az állami költségvetésbe.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont szeretettel vár mindenkit a Velünk élő Gárdonyi Vallomások című könyv bemutatóra a díszterembe pénteken 16 órakor. A rendezvény fővédnöke Ternyák Csaba érsek, közreműködnek Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája és a kötet kiadója Tömöskei Péter, a bemutató moderátora és az egri szerzők Csé Varga István irodalomtörténész, Lőrinc György borász és Lengyel Gyula atya Erdőtelki plébános. Továbbá közreműködik majd a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola növendékeinek csoportja. Mezőkövesden élő rózsafüzér, gyalogos zarándoklat lesz hazánkért és a városért május 11-én, szombaton 9 óra 30 perckor a Szent László király plébánián működő EFATA karizmatikus közösség szervezésében. Találkozás a Bogácsi úti körforgalomnál lévő Mária szobornál 9 óra 30 perckor, ott közös ima a városért és lakóért, majd kérik a szűzanya közbejárását a békért. Aztán a gyalogosok egyik ágon a Bogácsi, Dózsa-György, Cseresznye, Lövői út útirányon mennek a Jézus szíve templomhoz, a másik ágon pedig a Sándor, Dávid, Júlia, Szomolyai, Olga, Jegenyesor, Gizella, Katalin, Váci Mihály, Veréb, Dohány, Mindszenti utcák az útirány, szintén a Jézus szíve templomhoz, ahol tehát a két csoport találkozik, rövid közös ima után pedig együtt indulnak tovább a Szent László templomba. Az útvonal bármely pontján lehet csatlakozni az imákhoz. Örömmel fogadják a zarándokok, hogy az útvonal mentén lakók a házuk előtt gyertyagyújtással, kis oltár állításával várják a zarándokokat. A zarándoklatot ünnepi szentmise zárja, várhatóan 12 óra 30 perckor, a szentmisét bemutatja főtisztelendő Bárdos Krisztián atya. A 30. pünkösdi Szent Erzsébet ünnep következik Sárospatakon május 18-a és 20-a között. Ennek keretében május 20-án pünköst hétfőn az egri főegyházmegyei minisztráns találkozó lesz ott, melynek keretében 11 órakor ünnepi szentmisét celebrál Ternyák Csaba egri érsek, és körmenet lesz a Szent Erzsébet erekével. Ez Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 789. évfordulója. A programsorozat pedig tehát már május 18-án szombaton elkezdődik, meg annyi kézműves foglalkozással, gyerekprogrammal, koncertekkel, táncházzal, mulatságokkal. A főnap voltak éppen pünkösd vasárnap, ahol már 10 órakor a vásári kapunyitással elkezdődik az aznapi programsorozat, de régészeti előadáson, kulturális eseményeken túl bűvéssó bemutatón és középkori táncokon át állati bemutatókat is lehet látni, vagy éppen majd a Nok zenekar koncertezik. És ami nagyon fontos, hogy aznap, tehát pünkösd vasárnap, Sárospatakon szentmise lesz a várkápolnában. Történelmének 17 éve alatt a pilisszántói boldogasszony kápolnánál hagyományjá vált a csíksomjóival egy időben kezdődő közös pünkösdi szentmise. Ezen a napon a Kárpát-medence két szent hegyén, Baba Mária Hargitán, boldogasszonyunk pedig a történelmi keresztény Pilishegy oldalában szeretett egységbe öleli a világban szétszórt, anyaföldünktől letépett magyar testvéreinket, tájékoztatott a programmal kapcsolatban a Pilisszántóért Egyesület elnöke. Szőnyi József úgy fogalmazott, mi mindannyian az ő családja vagyunk. Az egy időben elhangzó misén Pünkösd Szent lelkének kiáradó szeretetével fogjuk meg egymás kezét, hangosan országvilág előtt nyíltan valljuk meg hitünket és magyarságunkat, a nemzet egységért, édes hazánkért, megmaradásunkért, az öldöklő háborúk megszűnésért felajánlott szentmisét május 18-án szombaton, itten idő szerint 11 óra 30 perckor tartják meg a jelenlévő Szent Korona szellemében, írja a Pilisszántóért Egyesület elnöke. Hozzátette Szőnyi József, hogy a határainkon átívelő imáinkkal kérjük égi édesanyánkat, védje, óvja népünket, hazánkat, Mária országát, a szeretetre éhező, erkölcsileg kiüresetett világ pusztító bajától. A szentmisét bemutatja dr. Dévényi Ferenc atya, közreműködik Pitti Katalin operaénekes. A Miskolci versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket Elveszíthetetlen öröm című versmondó versenyére. A 10 és 20 év közötti fiataloknak szól a kiírás, határon innen és határon túl. A határidő május 12-e, az elődöntő május 24-én pénteken délután lesz a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és gála pedig szeptember 21-én, majd az Arsz Szakra Fesztivál keretében. A versenyre jelentkezés feltétele egy kötelező vers a türelem témakörében, Turmezei Erzsébet, ahol ránk Jézus vár című műve, valamint egy szabadon választott vers, az öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 perc terjedelemben. Jelentkezni lehet a versbarátok köre e-mail címén, ez a következő versalap22@gmail.com. A miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, amelyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A fő előadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a szentmise főcelebrása Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. A szervezők közlése szerint októberben majd ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni a nagymarosi ifjúsági találkozó 50 éves jubileumát. A tavaszi találkozó fő előadója most elsőként azonban Simon Dávid egyetemi lelkész, tehát a Győri Egyház megyéből, akit sokan ismerhetnek az online térből tanúságtétele kapcsán. Azt szeretné, hogy az életével kíváncsivá tegye az embereket, hogy tudni akarják, ki a főnöke, ki vezeti, ki élteti, ki az, aki boldogítja. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz, tehát aki püspökként nem először jár Nagymaroson. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd szerte a településen, hogy ki megtalálja azt, amire leginkább szüksége van. A nap részletes programját és a találkozó énekeit megtalálni a találkozó infófüzetében, amelyet már le lehet tölteni a honlapról, a nagymaros.katolikus.hu címet kell beütni a keresőbe. A budapesti Puskás Aréna és a debreceni Nagyerdei stadion után idén a miskolci DVTK stadionban rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a nap programot. A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvénysorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzen egyik legnevesebb képviselője lesz. A már Grammy-díjjal is elismert amerikai dicsőítésvezető világszerte több millió lemezt adott el, és az elmúlt évtizedekben a keresztény zenei mozgalom egyfajta szószólójává vált. A Time magazin egyenesen a legtöbbet énekelt előadóként jellemezte, ami nem csoda, hiszen olyan dalait, mint a Mi nagy Istenünk és a Nincs más Isten számos gyülekezetben éneklik vasárnaponként. Hívunk újra családoddal és barátaiddal együtt, hogy közösen imádjuk Istenünket. Miért ne lennének alkalmasak hazánk új hatalmas stadionjai, hogy a mindenség urának adjunk hálát bennük? Írd be a naptáradba június 1-jét, készülj imádságos szívvel a különleges találkozásra, áll a szervezők által közzétett meghívóban. A magyar keresztény könnyűzene és dicsőítés jeles képviselői színpadra lépnek, úgy mint Pintér Béla, Tibes, Major Tamás, Csiszér László, az Agape Worship, az Emabis Worship, a Magyar Continental Singers, valamint a Timotien Treti Den Szlovákiából. Ahogy tavaly magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés egyében, úgy idén szlovák testvéreinkkel fogunk együtt imádkozni. Hisszük, hogy Isten ezen az alkalmon keresztül különös áldást szeretne hozni mindkét nemzetre. A zene mellett az Ez az a nap hagyományai az híven, idén is kiemelt hangsúlyt kap az evangélium hirdetése, és a felekezet közi közös imádság a nemzetért és egész Európáért, írták a szervezők. Hosszú éveken át Budapesten voltak az Ez az a nap programok, de a tavalyi debreceni rendezvény után idén ismét az ország egy másik régiójában várják tehát a résztvevőket. Isten a szívünkbe azt a látást tette, hogy ne csak Budapest legyen a középpontban, hanem az egész ország, nyugat, kelet, észak és dél ugyanolyan fontos neki. Sokáig Budapestre invitáltunk mindenkit, és hálásak vagyunk, hogy jöttek is szert az országból és a határon túlról is. Úgy érezzük, eljött az ideje, hogy most mi mozduljunk ki, mi látogassunk el vidéki helyszínekre. Azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor sokkal jobban megmozdulnak a helyi közösségek, erősödnek a helyi összefogások, mondta László Viktor, az Ez az a nap alapító főszervezője. A június 1-i esemény helyszíne tehát a miskolci DVTK stadion lesz. A program 16 óra és 22 óra között zajlik, kapunyitás délután 3 órakor. Jegyek már kaphatóak, a csoportoknak kedvezmény jár, és fontos, hogy a kárpátaljai testvérek ingyenesen regisztrálhatnak. Május 15-ig lehet jelentkezni az EGRI Hittudományi Főiskola képzéseire. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-25-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon és hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. Előbbi 3 éves, az utóbbi 4+1 éves képzés. A hittanári szak az Esterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. Ezekre az intézmény saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig tehát. A következő tanévben is lesz emellett pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható www.eghf.hu. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Esterházy Károly Katolikus Egyetem az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezéseket meghosszabbított határidővel május 20-áig várják. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzeteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedése, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található a jelentkezési lap, ennek beküldése május 20-áig lehetséges. Az EGRI Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kristan Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. We'll be right back.
a régió sportja.
9 játékos távozása már biztos a Jégkorong Erste Ligában szereplő Deac együttesénél. Mintegy 150 edző részvételével rendeztek szakmai konferenciát Nyíregyházán. Második alkalommal szerveztek Búdó gálát Nyíregyházán. A 45. magyar kerékpáros körverseny a Tour de Hongrie május 8-án a Karcag és Hajdúszoboszló közötti szakasszal indul. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 9 játékos távozása már biztos a Jégkorong Erste Ligában szereplő Deac együttesétől. A klub közleménye szerint a 6 idegen légiós mellett 3 magyar, Sándor Bence, Hári Norbert és Mazzag Dániel is elhagyja a csapatot. Az egyesület tájékoztatása szerint a 2024-25-ös idényre továbbra is zajlik a keret kialakítása, leendő játékosok keresése, az egyeztetések, tárgyalások folyamatban vannak. Mintegy 150 edző részvételével rendeztek szakmai konferenciát Nyíregyházán. Az atlétikai centrumban a trénerek előadásokat hallhattak a legújabb módszerekről. Az egésznapos rendezvényen gyakorlati bemutatók is színesítették a programot. Tarnóczi Zalán szervezőt hallják.
Elméleti és egyébként inkább dominánsan gyakorlati bemutatók, illetve kipróbálni is sok mindent kipróbálhatnak. Úgy a teljesítmény, mint az egészség monitorozása, illetve az érterápián hatni is tudunk az egészségünkre, tehát a teljesítmény és a fitség is szerepet kap, de minden anyagot, a videófelvételeket, a kivetített anyagokat egy QR kód segítségével meg fogják kapni, tehát aki csak mondjuk beesett a rendezvényre, vagy hamarabb el kellett mennie, ő sem marad le semmiről.
Most pedig dr. Rácz Leventét, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetőjét hallják.
Ez az új generációk és a generációk, akik jönnek, egyre kedvezőtlenebb helyzetből jönnek, de nem azért, mert nem lennének alkalmasak a testük a fejlesztésre, hanem azért, mert nem kapják meg azokat az ingereket. Ezeket mi a kondicionálással azért be tudjuk hozni valamilyen szinten, de minél lejjebb visszük életkorilag a képzésnek a kezdetét, annál kevesebb deficitet kell lefaragnunk, és azt meglátjuk, hogy az élsport eredmények azok meg eredmények egyre magasabbak, tehát ezt az ollót kellene nekünk szűkíteni, és ugye az edzői társadalom, azt mondhatjuk, hogy felelős ezért. Tehát ezt fel kell vállalnunk.
Végül Vas Dávidot, a Várda Labdarúgó Akadémia élettani csoportvezetőjét hallják.
Azt kell mondanom, hogy mi is a legjobb eszközökkel, a leginnovatív eszközökkel tudunk dolgozni. Mi is monitorozzuk a sportolónak a teljesítményét, napi szinten mérkőzések és edzés monitorozás folyik. Emellett az aktuális állapotokat is tudjuk nézni, és ezért jó mindig ilyen eseményekre járni, ahol újabb és újabb eszközöket vagy innovatív fejlesztéseket találhatunk, amit esetleg bevonhatunk ezeknek a teljesítménynövelési behasználásában.
Második alkalommal szerveztek Búdó gálát Nyíregyházán. Az önkormányzat és a két kardiskolája sportegyesület szervezésében megvalósult gála színes programokkal várta a látogatókat. Sárga Rihárd szervezőt hallják.
Ezt a távol-keleti kultúrát és azon belül is a japán kultúrát, az hozzátartoznak nem csak a kardok, hanem itt is megtalálhatjuk a táncokat, a régi meséket, meseírókat és női kimonókat is lehet látni. Akkor lehet látni olyan művészi munkákat, ami szintén a kardhoz tartozik, mint a kardnak a markolat védője, a cubája és a táskája, amiben szállítani kell. Tehát ez is olyan művészi szintre emelték már ezeket a dolgokat is, hogy érdemes őket megnézni, mert nagyon szép darabok.
Végül Vinnai Győzőt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
A japánok azt a filozófiát vallják, hogy utak vannak az ember életében, ami a harcművészeteken keresztül is megjelenik, hiszen nem az az elsődleges, hogy önmagunkat megvédjük, az is fontos, hanem hogy önmagunkat fejlesszük ezáltal a japán művészetek, harcművészetek, hagyományok által, és nekem mindig tetszett már korábban is a japánok alázata, tisztelete, ahogy a másik emberhez közelítenek, megadják neki a tiszteletet, és el is várják a tiszteletet, úgyhogy én nagyon örülök, hogy Nyíregyházán megrendezik a második Budó gálát. Ez azt jelenti, hogy az első jól sikerült, és Nyíregyháza egy kicsit japán sziget, mert itt vagyunk a Kodály iskolában, a Kantémusz kórus 30 éven keresztül minden évben Japánba elutazott, és ott koncerteket adott, és ott a japánok tanulják tőlünk a Kodály módszert, sőt, itt a Nyíregyházi Egyetemen is volt japán kolléga, még a 2000-es évek elején emlékszem rá, tehát a Nyíregyházi Egyetem is ápolja ezt a kapcsolatot, és maga a város is fontosnak tartja.
A 45. magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie május 8-án a Karcag és Hajdúszoboszló közötti 170 kilométeres sík szakasszal indul, majd Tokaj-Kazincbarcika etap következik. Eisenkrammer Károlyt, a Tour de Hongrie főszervezőjét hallják.
Nagyon érdekes Kazincbarcika szerepe a mi életünkben, és az első évben megdöbbenést váltott ki a támogatóink körében az, hogy Kazincbarcika nem csak, hogy egyszerűen egy befutóváros lesz, hanem az utolsó szakaszunknak a befutóvárosa. Hogy ezt komolyan gondoljuk, hát olyan sok történelmi magyar város van, és itt lehetne sorolni azokat a nagymúltú óváros központokkal, a idegenforgalmi szempontból kiemelkedően értékes városokat, hogy miért pont Kazincbarcika, ami ugye itt Borsod megyében híresítve mellett, hogy ez a hatalmas gyár, hogy ezt most, hogy miért is gondoltuk, hogy ez így jó lenne. És mi megmutattuk, hogy miért. Aki a TV képernyő előtt látta a Tour de Hongriet, az nem egy hatalmas gyár mellett levő alvóváros látott, ahol a megfáradt emberek csak hazamennek szomorúan, és utána a szürke panelekből mennek vissza másnap, és akkor utána meg, tehát hogy nem ezt látták, hanem azt látták, amit itt meg szerettünk volna mutatni. Azt, hogy itt vagyunk a Büklábánál, egy gyönyörű természeti környezetben, hogy itt elbringázunk, eltekerünk itt 10 km-t, és itt van egy gyönyörű tó, igaz mesterséges tó, de akkor gyönyörű szép tó, mint a Lázbéci víztározóra gondolok, hogy egyébként én magam és a családom jövünk ide hétvégére kirándulni. Tehát, hogy ez nem csak beszélünk erről, én magam is átéltem azt, hogy itt milyen klassz a környéken eljönni és eltölteni egy hosszú hét, vagy egy hetet akár itt a Büklábán Barcika környékén. Tehát így megtaláltuk a szép oldalát a városnak. Nyilván nem mentünk be a gyártelepre és ott a kamionok között, de hát minden városnak megvan a szép és a kevésbé szép oldala, és megtaláltuk az Barcikának a szép részeit. Az nagyon-nagyon jó visszaigazolás volt nekünk, amikor így a cégen belül a verseny mögött nyilván az üzemelés, amikor a nézők kevésbé látnak, és csak a versenyzőket nézik, rengeteg ember dolgozik. És mindenki maga tetén kulcsember, kulcs a biztosítás, kulcs a hotel, kulcs a szállásszerűs, útvonal, tehát minden kulcs, de a média gyártás az egy különleges feladat. És a televíziós média, a tévégyártásunk az egy borzasztó bonyolult, és egyébként Magyarországon sosem látott eszközöket és stábokat használunk. Nincs Magyarországon eszköz, amivel mi ezt a versenyt forgatjuk, csak külföldi stábok tudunk dolgozni. A magyar televízió, az MTVA-nak az Antenne Hungária csapatát összehangoljuk, egy spanyol vagy belga és holland stábok cégeknek a csoportjaival, és ők adják azt a szakmai tudást, azt a különleges technikát, a helikoptert, a repülőgépet, a motorokat, amik az élő, a mezőnyről mozgó élőképet készítik. Ezek a stábok nyilván nem csak a versenynapján találkoznak, hanem igyekszünk őket összehangolni. A verseny előtt egy-két hónappal eljönnek Magyarországra, körbejárjuk a helyszíneket, és megmutatjuk nekik, hogy itt vagyunk technikai szemmel nézve, van-e áram, van-e tér, van-e parkolóterület, van-e minden megfelelő ahhoz, hogy ők dolgozzanak, mit fognak látni a képen, merre fordul a kamera. És amikor először voltunk az Kazincbarcikán ezzel a stábban, és emlékszem, hogy itt megérkeztünk, ott a Városháza mögött kiszálltunk az autóból, kiszálltunk, néztek körbe, hát ez teljesen rendben van. milyen szép. És ők mit látok? Parkot látták, a gyönyörűen rendben lakott város látták, ahol éri rá minden fűszál, ahol az összes körforgalomban ott valami vidám állat köszön rájuk, és egy vidám színes várost láttak. Az, hogy Kazincbarcikáról egy vadidegen embernek, aki sose volt Magyarországon, és nincsenek semmilyen elővéleménye, előélete, nincs tudása, kiszáll az autóból a városközpontban, ez rendben van. Ez nagyon, nagyon jó igazolás volt nekünk arra, hogy jól döntöttünk, és a tévénézők a verseny alatt ugyanezt a várost látták, és azóta is igyekszünk ugyanezt a várost megmutatni, és az külön köszönhet a városvezetésének, hogy minden évben meglep minket valami érdekes, aranyos kerékpározáshoz kapcsolódó új falfestménnyel. Nyilván azért az elmúlt években sejthető jó kapcsolat alakult ki a városvezetésével, polgármester úrral, polgármester asszonnyal, hát ha nem is napi, de rendszeres telefonos kapcsolatban vagyunk, és győzködnek arról, hogy jövőre is jöjjünk. Arra is szívesen szerződne velünk város, hogy legalább minden második évben garantáljuk, hogy eljöjjünk. Ez nyilván nem mindig lehetséges, hiszen nagyon sok felé várnak minket, és szeretnék is megmutatni az országnak mindig más-más tájét. Ugye 5 napban azért nem fér be a teljes ország. Ugye 2 éve voltunk utoljára Kazincbarcikán. Mivel megígértük, azért minden második évben igyekszünk, ezért idén is tervezünk az Kazincbarcikai helyszínt. Azt el lehet mondani, hogy az elmúlt években megérkeztünk a kerékpársportnak arra szintjére, hogy ugyanazt látják a nézők a Tour de France-on, ugyanazt a mezőnyt, ugyanazok a sztárok, vagy hasonló sztárok, mint akik a Tour de France-on versenyeznek. Aki magyar körversenyen szakaszt nyer, az jó eséllyel nyer a Tour de France-on is szakaszt, tehát azért ez már nem az a játszótér, mint ezelőtt jó néhány évvel volt, de azért mégis mindig lehet még fokozni az érdeklődést, és azoknak a sztároknak a sorát, akikre tényleg oda kapcsolnak a világon néhány millióan. Azt mondom, hogy ebben az évben tényleg fantasztikus, hogy milyen sztárok mondtak igent idén a meghívásunkra, akiknek köszönhetően garantálható, hogy a világon mindenki minket akar majd nézni, aki kerékpársport rajongó, és szerencsére vannak egy pár millióan.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!